Következő műsorunk Rádióegyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Székely László előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. A tudományos gondolkodás története. Az egyiptomi és a mezopotámiai tudomány. A 2004 őszi fél évében elhangzott előadás felvétele.
Térjünk rá a mai témánkra, ami egy ilyen nagyon általános bevezető téma, még azzal együtt is, hogy szerepel konkrétan ugye ebben a témában a tudomány általános jellemzése, vagy fogalma, tudománytörténet fogalma mellett az egyiptomi és a mezopotámiai tudomány, de pontosan úgy kellene fogalmaznunk, hogy a egyiptomi és a mezopotámiai gondolkodásban található tudományos elemek, tudományos kezdeteknek csak egy rövid jelzése, mert ugye vagy valakinek az egyiptomi, a mezopotámiai és ezek az ókori tudományok speciális kutatójának kell lennie, és akkor fél éven, egy éven vagy akár 5 éven keresztül is lehetne beszélni az akkori kulturális gondolkodásról, vagy pedig csak jelzésszerűen lehet ezzel foglalkozni, mint egy bevezetésképpen a későbbiekhez kapcsolódva. Nagyon érdekes, és itt már akkor rögtön a tudománytörténet fogalmának egy komoly problémájába ütközünk bele, hogy a kínai tudománytörténet az csak egy érdekesség a számunkra kurdus szempontjából, csak egy kitekintés, ugyanis nem helyes az a történelemfelfogás, az a történelemszemlélet, amely szerint az emberiség története a földgolyó minden részén egy egyenes vonalba haladt, volt, ahol gyorsabban és szerencsésebben, volt, ahol elakadt. Most ma már tudom, hogy kevésbé jellemző ez a szemléletmód, de még mindig eléggé uralkodik a gondolkodásunkban, és sokfelől sugallják, hogy a kínai társadalom és a kelet-ázsiai társadalomnak tulajdonképpen ugyanolyan úton fejlődtek, mint az európai társadalom, csak éppen, amíg az európaiak a feudalizmusban továbbfejlődtek, eljutottak az újkorba, addig a keleti társadalmak ugye megakadtak valami olyan stádiumba, ami nálunk a feudalizmusnak felel meg. Na most ez a fajta gondolkodás és ez a fajta történelemszemlélet, ez egyoldalúan Európa-centrikus, és a mi szempontunkból a másik kultúra sajátosságainak figyelembevétele nélkül ítélkezik más kultúrákról. És ennek szemében tűnik úgy, hogy az ázsiai vagy a kínai kultúra társadalmi fejlődés elakadt. Ez azonban egy helytelen szemléletmód. Megvolt a maga törvényszerűsége a kínai fejlődésnek, megvolt a kínai kultúrának a maga sajátossága, és nem elakadt, hanem más volt, mint az európai. A maga módján nem elakadt, hanem más volt, mint az európai. Tehát nem helyes számon kérni a kínai gondolkodástól azt, hogy miért nem úgy fejlődött, hogy az európai gondolkodás, miért nem jutott el a mai európai tudomány irányába, miért csak az európai hatásra jelentek meg ott az európai értelemben vett tudományok. Tehát ez nem azért van, mert a kínai fejlődés elakadt volna, az más volt. És ebben az értelemben az, amit kínai tudományként tekintünk, az egy annyira más tudomány, hogy az nem azért nem fejlődött mondjuk az 1800-as, 1900-as évekre oda, ahol az európai tudomány mondjuk Newtonon keresztül, és akkor Herschelen a csillagászatban, vagy Darwinon keresztül az evolúció elméletben eljutott, hanem mert az egy más fejlődés volt, és annak az a más kultúrában benne sem volt ez a fajta fejlődési lehetőség. Ezért tehát az, amit mi tudománynak nevezünk, és természettudománynak, és amivel mi találkozunk itt az egyetemen is, az nem valami olyan emberi mű, amit mindenhol és mindenütt az emberiségnek el kellett volna érnie, hogyha megfelelően halad, egyes helyeken elakadtak, mi nem akadtunk el, és elértük, tehát ez a szemléletmód helytelen, hanem valami olyan speciális dolog, amely itt az európai gondolkodás történetnek a terméke. Az európai kultúra és az európai gondolkodás történetben született meg ez a fajta tudományosság, aminek keretében mi a tudományokat műveljük, és az is kimutatható, hogy ez a görög gondolkodásnál indult el ez a fejlődés. Ilyen értelemben az európai tudomány története igazából valahol a görögöknél kezdődik. Egyiptom és Mezopotámia mégis ide tartozik, és fontos, mert a görögökre bizonyos mértékig hatott az egyiptomi és a mezopotámiai gondolkodás, ahol azonban, amit ma egyiptom és mezopotámiai tudománynak nevezhetünk, hogy azok tulajdonképpen a mi tudományunknak előzményei, de egy más kultúra értelmében volt tudomány. akkor ennek kapcsán tehát nagyon fontos az első tanulság, hogy nem szabad a tudomány történetét úgy tárgyalni, hogy a ma szempontjából ítélkezünk a múlt gondolatai fölött. Nem szabad a mai európai tudomány szempontjából elvárásokat megfogalmaznunk a múlt gondolataival szemben. Nem szabad úgy beszélnünk, és ez az, amivel sokszor találkozunk a népszerű tudományban, hogy hát a görögök, atomisták már tudták, hogy atomból épül föl az anyag, csak még nem tudták azt, de mi már tudjuk, hogy az atomok sem oszthatatlanok, hanem továbboszthatók. Ilyen formulával gyakran találkozni könyvekbe, sokszor találkoztam ilyennel vizsgákon, ilyeneket lehet hallani rádióban, tévében is néha. Hát ez egy teljesen blőd állítás, és teljesen hamis és torzés. A gondolkodás történethez és a tudomány történethez semmi köze nincs egy ilyen állításnak. A következő órán majd látni fogjuk a görög csillagászatot, és látni fogunk olyan elképzeléseket, hogy a nap az tulajdonképpen nem más, mint egy ilyen nagy, hatalmas, tüzes abroncsa föld körül, amit körül vesz egy sötét anyag, ezért nem ragyog körbe a föld körül mindenütt, és ezen a sötét anyagon, ezen az abroncson van egy helyen egy lyuk, ahol kilátszik a tűz, és az a nap korong, azt látjuk. Ugye ezen is mai tudományos gondolkodás alapján nevetni lehet, hogy milyen naiv, nevetséges elképzelés. Nem így van. Ebben az elképzelésben és sok minden másban is nagyon zseniális gondolatok fogalmazódtak meg, amely zseniális gondolatok ma is ott vannak a mai tudományunkban. Tehát igenis, ha megfelelő módon közelítünk a múlt gondolataihoz, látszólag naív, egyszerű elképzeléséhez, abban zseniális dolgokat fedezhetünk föl. Én úgy nevezem azt a fajta felfogást, ami a mából ítélkezik a múlt fölött, hogy koravén bölcs tudomány történetírás és tudományszemlélet. Az igazság az, hogyha az ember komolyabban foglalkozik a tudománytörténettel és egy kis beleéléssel bármelyik területével, akkor azt kell mondani, hogy nem igaz, hogy mi vagyunk az okosabbak és a bölcsebbek és a mai tudományos gondolkodók, tudósok. A régiek bölcsebbek voltak bizonyos értelemben. Mi sokkal több részletet tudunk, de lehet, hogy valamit veszítettünk a bölcsességünkből. Akkor lépjünk egyel tovább, tehát az első nagyon fontos dolog összefoglalásképpen az egész kultus szempontjából, hogy nem szabad úgy tekinteni az emberiség gondolkodás történetét és a tudomány történetét, mint hogyha egy ilyen szükségszerű és egyenes vonalon haladt volna a gondolkodás és a megismerés, ugye, tehát, hogy egyenes vonal lett volna, és akkor vannak, akik előrébb jutottak, például mi, és akkor vannak, akik elakadtak mondjuk az ázsiai kultúrák, tehát nincs ilyen egyenes vonal, különbözőféle gondolkodásmódok vannak, az európai tudomány egy speciális gondolkodásmód terméke, és csak itt Európában a görög kultúra megszületésével alakult ki ez a mai értelemben tudományhoz vezető pálya. Most az, hogy mi ettől magasabb rendűek vagyunk-e, és mi attól mondhatjuk azt, hogy fejlettebbek vagyunk, mint más kultúrák, mert hogy mivel van egy ilyenfajta tudomány, ezen lehet vitatkozni. Egyáltalán nem biztos, hogy így van. Lehet, hogy az a fajta indiai világszemléletes gondolkodásmód, vagy kínai gondolkodásmód, ami az ottani kultúrát jellemzi, egy csomó szempontból magasabb rendű, mint az a fajta gondolkodásmód, ugye, amelyet a mi tudományos világszemléletünk jellemez. Ez egy kultúrtörténeti vita, ebben ne is menjünk bele, mert ugye nem erről akarom majd beszélni, csak jelezni akarom, hogy ne egy oldalon ítélkezzünk a jelenből a múlt felett. Na most a tudomány történeteinek különböző felfogásai vannak. Az egyik felfogás az egy ilyen racionalista, az ismeretek összegzését hirdető tudományfelfogás, és ezzel találkozunk még ma is nagyon sokszor. Ez a felfogás tulajdonképpen azt állítja, hogy az ember elkezdte megismerni az esze alapján, az értelme alapján a világot, egyre több dolgot ismert meg, és egy ilyen egyenes vonalban egyre inkább nőtt a ismereteinek mennyisége. Ez egy összegző vagy kumulatív tudományfelfogás. Tehát ennek az a lényege, hogy valamikor kezdetben ugye alig tudtunk valamit, és akkor egyre több ismeretünk alakult ki a világról, ahogy múlt az idő, ugye az új korokkal, új felfedezésekkel a ismeretekhez újabb ismeretek adódtak hozzá, és akkor egyre több lett az ismeretünk, és azban különbözik a múlttól a ma, hogy ma már jóval több és jóval gazdagabb ismeretünk van. Most csak ezt ilyen szimbolikusan ábrázolom, és ilyen egyenletes gyarapodásnak fogja föl a tudományoknak a történetét. Ez tehát az első, amiről már azóta sokszorosan kimutatták, bírálták és kritizálták, hogy ez így nem tartható, ez egy nagyon egyoldalú, ez a mából visszatekintő tudományfelfogás. Na most van egy másik tudományfelfogás, ez a Popper nevű tudományfilozofushoz kötődik. Popper szerint igazából a tudomány nem igazságokat gyűjt, hanem a természetre vonatkozó olyan állításokat, amely állításokat végül is, amikor úgy gondoljuk, hogy igazolni próbáljuk, akkor valójában cáfolni próbáljuk. Tehát a tudomány például az az állítás, hogy a Newton törvény érvényes, az egy olyan, csak az annyiban tekinthető igazságnak, hogy eddig nem sikerült megcáfolni. Miért? Azért, mert ugye az, hogy én holnap reggel fölkelek, kidobok egy labdát az ablakon, vagy egy követ, és a Newton törvénye szerint fog lezuhanni, azt nem tudhatom előre, csak megjósolhatom, feltehetem, hogy így lesz. Eddig még mindig így történt, ezért felteszem, hogy így lesz a jövőben is. De nincs igazolva, bizonyítva, mert csak az van igazítva és bizonyítva, amit láttam, amit tapasztaltam. Na most, ahogy múlik az idő, előfordulhat, hogy egy tudományos igazság az később hamisnak számít. Ilyen értelemben a Popperi felfogásban például a Ptolemaiosz rendszere, aminek segítségével jól ki lehetett számolni a bolygóknak a mozgását, az akkor, abban a korban tudományos igazság volt. Ugyanakkor ma már hamisnak számít. Tehát Popper felfogásában arról van szó, hogy vannak egy kornak tudományos igazságai, azok azért igazak, mert még nem cáfolták meg őket. A tudomány úgy fejlődik, hogy egy idő után a következő korban a tudományos igazságok egy része azonos lesz, tehát a régebb igazságok egy része átkerül az új korszakba, az új tudományos korba, az új tudományos felfogásba, de a régiek egy része a következő fázisban hamissá válik. Tehát először ez volt az igaz. Ugye, tehát először volt egy adott stádiumban a tudománynak van egy igazságrendszere. Egy adott résztudománynak és egy komolyabb, nagyobb tudománynak is. A következő fázis, a fejlődés következő fázisában viszont nem arról van szó, hogy gyarapodnak az ismeretek, hanem ha több is az ismeret, az igaznak tekintett dolog, sok régi igaznak tartott dolog immáron hamisnak számít. Egy következő stádiumban ez tovább fejlődik, ehhez képest ugye megint csak egy rész tevődik át, és egy rész kihúlik a dologból, és így elképzelhető, hogy egy bizonyos stádiumban olyan tudományos igazságok, amikor valamikor igazságok voltak, már mind hamisnak számítanak. Ugye ebben a felfogásban, ha elgondolkodunk, benne van már az, hogy a múltat nem becsüljük le a ma szempontjában, hanem elismerjük azt, hogy az ő szempontjukból azok a dolgok tudományos igazságok voltak, ma viszont már egészen mások az igazságok. És van egy harmadik, tehát itt is van egyfajta folytonosság, nem gyarapodnak az ismeretek folytonosan, hanem újabb és újabb ismeretrendszerek alakulnak ki, ezek átveszik a régi ismeretek egy részét, másik részét viszont kidobják. Az adott korban azok érvényes ismeretek voltak, működtek, használhatóak voltak, de az új korszakban már nem azok. Ugye ennek segítségével már lehetségesebb úgy megközelíteni a tudomány történetét és a múlt gondolatait, hogy nem kell feltétlenül ítélkeznünk azon, hogy vajon a ma szempontjából az igaz-e vagy nem. Azt kell néznünk, hogy az adott korban mi volt annak az érték, és mi volt használható tudás. És végül van egy harmadik tudományfelfogás típus, persze nagyon sokfajta változata van mindennek, amit a Thomas Kuhn nevéhez kapcsolódik, aki szerint a tudomány úgy fejlődik, hogy vannak nagy tudományos korszakok, amiket tudományos paradigmát jellemeznek. És a tudomány fejlődése során új és másik korszakok alakulnak ki, amelyek során itten tudományos forradalom zajlik le. És ilyen értelemben még ennyire sincs folytonosság, mint Poppernél, egy új-új tudományos korszaknak az új ismeretrendszere, ahogy ő fogalmaz, összemérhetetlen a korábbi tudományos ismeretrendszerekkel. Tehát itt egy diszkrét tudományfejlődést kapunk, amelyek diszkrét elemekből áll, és forradalmi átcsapások, forradalmi változások történnek. Például a középkori tudomány az tudomány volt, de Kopernikusz ezt megváltoztatta, és egy másfajta tudomány jött létre. A newtoni tudomány egyfajta tudomány, de az einsteini relativitás fizika egy másfajta tudomány. Közöttük nincs közös rész, forradalom zajlott le közöttük. Ennyit akarok csak a három jellegzetes tudomány felfogásról elmondani, mert ugye itt nem tudományfilozófiáról lesz szó. Ennek nagy, komoly tudományfilozófiai háttere van ennek a három felfogásnak. Ezzel csak azt akarom jelezni, hogy ezzel a felfogással szemben, ahol tulajdonképpen a mából kell ítélkezni mindig a múltban, ebben a felfogásban és ebben a felfogásban is egy olyan értékelése jelenik meg a tudományos múltnak, ahol a tudományos múltat a maga korában, a maga összefüggésében tudjuk értékelni és méltatni. Bármelyiket is választjuk az utóbbi kettő közül, mind a kettő lehetővé teszi, hogy megértsük a adott kor tudományának az értékét, még akkor is, ha a mai szempontból olyan állítások szerepelnek benne, amelyek nekünk nem tetszenek, vagy már hamisnak tartjuk, vagy egyszerűen naívnak tartjuk. Ugye mind Popper alapján és különösen Kuhn alapján, mivel nincs folytonosság, helytelen a ma alapján megítélni azt, hogy mi volt itt régen, a saját maga összefüggésében kell megítélnünk a dolgokat. Hát ennyit akartam ilyen általános dolgokról beszélni, hogy ezáltal kicsit ösztönözzem önöket is arra, hogy legyőzzék ezt a hajlamot, mert mindenkiünkben megvan a hajlam, hogy a mából visszatekintve értékeljük a múlt tudását, és esetleg lenézzük azt, és próbáljuk becsülni a maga értékeit. Én is megpróbálom majd így elmondani a görögöket és a Kopernikuszt, illetve hát az Egyiptom és Mezopotámiánál pedig csak nagyon rövid áttekintést fogok adni, hogy mi az, ami tulajdonképpen bizonyos értelemben az európai tudomány előzménynek tekinthető az egyiptomi és a mezopotámiai gondolkodásban. Na most azt tudjuk, és akkor innen menjünk tovább, azt tudjuk, hogy nyilván a mai értelembe vett tudomány, akár a görög tudomány elképzelhetetlen lett volna az írás nélkül, és az ismeretek rögzítése nélkül, pusztán csak úgy, hogy szóban adják tovább az adott kor gondolkodói az ismereteket és a gondolataikat. Ilyen szempontból, tehát kulcsfontosságú a tudománytörténet szempontjából az írás megjelenése. Azt is tudjuk, hogy az első írásos emlékeink Mezopotámia és a mai Irán területéről maradtak fenn, de ezek nagyon gyérek, csekélyek és gyakorlatilag használhatatlanok. Körülbelül ugyanebből az időszakból, egy kicsivel később időszakból, mint ezek az első írásos emlékek származnak, Egyiptomból maradtak fent nagy mennyiségben olyan emlékek, amelyekből már bizonyos fajta a természetre és a matematikára vonatkozó ismeretek is kiderülnek a számunkra. Tehát ilyen szempontból ugye az írás korai emlékei, az írásosság, ami minden a modern kultúra felé vezető folyamatnak és gondolkodásnak és ugye a tudományos kialakulásának is elengedhetetlen feltétele volt, ezt tudjuk, hogy valamilyen módon ez az ókori Közép-Kelethez és Egyiptomhoz kapcsolódik. Azt most tudjuk, és ezt nem akarom ismételni a történelemből, hogy miért pont ezeken a területeken jelentek meg ezek az első írásos emlékek, miért ezek voltak az első komolyabb, kifejlett kultúrák az emberiség történetében, ugye szokták elemezni, hogy a folyók, a folyóvölgyi civilizáció, az öntöldéses földművelés, aminek következtében felszabadultak az energiák, terménytöblet keletkezett, és egy bizonyos stabil életvitelre vált lehetőség. Egyrészt, másrészt pedig a folyók öntödésének megszervezése, a gátak megépítése olyan szervező munkát igényelt, ami másik oldalról szintén a kultúra fejlődését ösztönözte. Tehát ezek a társadalmi háttérrel magyarázható, ezzel a társadalmi gazdasági, mondjuk így háttérrel magyarázható ez a dolog, de mindenképpen tehát fontos, hogy tudománytörténet szempontjából, hogy az első írásos kultúrák emlékek innen származnak, és ezen belül pedig az egyiptomi és a mezopotámiai tudománnyal nem csak a írásos emlékek alapján találkozunk, hanem a görög időből fennmaradt filozófiai, természetfilozófiai és tudományos gondolatokban is, mert a görögök gyakran hivatkoznak, különösen a csillagászatban, matematikában az egyiptomiakra és a mezopotámiakra. Egyiptom esetében ugye az egyiptomi történelemnek három nagy korszakát szokták megkülönböztetni. Egyrészt az úgynevezett óbirodalom vagy ókirályság időszakát. Ugye akkor van a középbirodalom vagy a középkirályság és az úgynevezett új birodalom. Pontos évszámokat is meg szoktak adni az tekintetben, hogy melyik időszakra esnek ezek a korok. Most én fölírok olyan évszámot, ami Kákosi Lászlónak az egyiptomról szóló legújabb nagy könyvében szerepel, de ezek az évszámok változnak különböző könyvekben, mert egy kicsit számomra furcsa is, ugye, hogy pontos évszámokat adnak meg, ugyanakkor különbözőeken bizonytalanok a pontos évszámok tekintetében, tehát ilyen értelemben inkább körülbelül évszámok lennének megadhatók, de én most kimásolom ezt az egyik irodalomban található pontos évszámokat. Ugye ez az óbirodalomnak az időszaki számítás előtt 2955-től 2155-ig szokták tekinteni a korszakát. A új birodalomat az kb. 2040-től 1791-ig, és az új birodalmat az pedig 1550-től 1070-ig. Tehát azt láthatjuk, hogy igazából a görög kultúra az, amelyik ugye az időszakosan 8.-7. század mükénei kultúra, de igazából a természetfilozófia és filozófia kialakulása az a 7.-6. század, már nem találkozhattak kortársként ezekkel a klasszikus ókori egyiptomi birodalmakkal. De a dolog számunkra azért érdekes, mert igazából most azt gondolnánk, hogy lám-lám, ugye a hagyományos felfogás alapján valahol ebben a korszakban találjuk az érdekes tudományos emlékeket Egyiptom korából, de valójában nem így van. Az óbirodalom az, amelyből leginkább fönnmaradtak tudományos emlékeink. A középbirodalom és az újbirodalom gyakorlatilag ez nem adott semmit hozzá. Igazából az, amit a klasszikus egyiptomi kultúrának tekintünk, és ahonnan minden egyiptomi ismeret, amit a későbbi korok méltatnak, származik, az az óbirodalom. Az óbirodalomnak az óbirodalom az tulajdonképpen 6 királyi dinasztiából állt, tehát itt 6 királyi dinasztia működött, és a 6 dinasztiából a 3-tól a 6. dinasztiáig tartó időszak az, amit az úgynevezett piramis korszaknak szoktak nevezni. Az egyiptomi piramisok ekkor épültek, és tulajdonképpen ebből az időszakból maradnak fent azok a gazdag kulturális emlékek is, amelyeknek részeként tulajdonképpen csillagászatot és matematikát is találhatunk az egyiptomiaknál. Tehát, ha megnézzük, akkor ugye inkább ez az időszámítás előtti 2000-es éveknek a második fele az, amikor szellemi szempontból virágzik az egyiptomi birodalom. Na most milyen két nagy ismert rendszerről beszélhetünk, ugye már az előbb szólt, említettem is, amelyben méltatni lehet az egyiptomi kultúrát a tudományos gondolkodás, vagy annak az előzményei szempontjából, ahogy utaltam rá, matematika, geometria és csillagászat. Hát a matematikáról és a geometriáról mit tudunk, és honnan tudjuk ezeket az ismereteket? Hát az első és nagyon fontos dolog, hogy az egyiptomi kultúrának a hátterét nem önmagában az öntözéses birodalom és az ezzel kapcsolatos tevékenység adta, hanem egy nagyon érdekes dolog is itt szerepet játszott, aminek következtében Egyiptomnak fontos hely jutott a későbbi kulturális fejlődés szempontjából is. Ugye az egyiptomiaknál a mezopotámiaiakkal nagyjából egy időben jelenik meg az írás, mégis viszonylag több írásos emlékünk van, és gazdagabb írásos anyagunk van ebből a régi korból, mint Mezopotámiából. Mi lehet ennek az oka? De ennek egy nagyon érdekes oka van, nem az, hogy valamiért az egyiptomi gondolkodás az előrébb járt, mint a mezopotámiai gondolkodás, hanem az írás technikájával, az íráshordozóval van ez kapcsolatban. Gondoljunk bele abba, hogyha mondjuk az írást csak nagy kőtáblákra, nagy sziklákba vésve ismerjük, és nem tudunk elképzelni másfajta íráshordozót, akkor sokkal nehezebb összetett szövegeket és gondolatokat írásban lerögzíteni, mint hogyha mondjuk, ahogy ma tesszük, például papírt használunk. És bizony a papír előzménye az ilyen mélyre nyúlik vissza. Az egyiptomi kultúra korai virágzásának egyik oka az volt, hogy az egyiptomiak egyik sás, ott a Nílus deltájában termő sást használták fel íráshordozónak, ebből ered a papírusznak is a neve, az úgynevezett papíruszt, a papír elődjét, és ez viszonylag könnyen hordozható, könnyen kezelhető íráshordozó volt, amire színes ecsetekkel írtak. Tehát nem kellett köveket vésni, nem kellett fába rovásokat vésni ezzel az írás technikával, hanem viszonylag könnyen és hordozható, sokszorosító módon le lehetett rögzíteni a gondolatokat. Ez az oka annak, hogy Egyiptomban viszonylag nem csak az írás jelent meg korán, hanem viszonylag hamar megjelenik egy írásos kultúra is, amely írásos szövegeket hoz létre, és ennek útján terjeszti a gondolatokat és az ötleteket. Na most milyen matematikai és geometriai ismereteket találhatunk ezekben az ókori egyiptomi papíruszokban? Két nagyobb papírusz maradt fent, ami matematikai anyagokat talál, a pontos nevük, a tartalmuk nincs leírva, csak a pontos nevük meg, hogy hol található, az megtalálható ebben a könyvben röviden. Mind a kettőre az jellemző, hogy tele van matematikai számításokkal, olyan matematikai számításokkal, amelyek a mai középiskolai gondolkodásnak és matematikának felelnek meg, és ezek nagyon erős, praktikus feladatokhoz kapcsolódnak. Például ahhoz, hogy ennyi és annyi vizet tároljunk egy helyen, ekkora és akkora gátakat kell ilyen és olyan területen építenünk, hogy lehet kiszámítani azt, hogy mennyi földet kell odahordozni, hogy a gátat megépítsük. Vagy ennyi és annyi gátépítő munkásnak 10 napi munkájára van szükség egy munka elvégzéséhez, akkor mennyi élelmiszert, hány kecskét, hány liter vizet kell odaszállítanunk, hogy ezt a munkát el lehessen végezni. Tehát nagyon erősen a gátépítés és a társadalom mindennapi életéhez, annak a megszervezéshez kapcsolódtak ezek a matematikai ismeretek, de az ilyen jellegű matematikai számítások bármilyen egyszerűnek is tűnnek a ma szempontjából, az adott korban hatalmas nagy tudást jelentettek, és itt megállnék, és azt mondom, hogy tessék elgondolkozni azon, hogy a korai ember, az emberiség korai korszakától, a kőkorszak és még korábbi korszakokra tekintve, amikor még egyáltalán nem voltak ilyen jellegű kalkulációs számítások, eljutni odáig, hogy ilyen egyszerű példákat már ne becslés alapján oldjunk meg, hanem konkrét, kiszámítható módon, számokkal dolgozva. Eljutni idáig lehet, hogy sokkal nagyobb fejlődés volt, mint attól a kortól és attól a matematikától eljutni a mai matematikához. Tehát az, hogy vannak számok, és a számokkal műveleteket tudunk végezni, és ennek segítségével nagy összefüggéseket tudunk kiszámolni, igaz, hogy a mai középiskolás számolás szintjén, de egyiptomiaknál jelenik meg, és ez egy hallatlan nagy dolog, és hallatlan nagy eredmény volt. A másik dolog az inkább a matematikai ismeretekkel van kapcsolatban. Ha megvizsgáljuk a piramisokat, akkor azt látjuk, hogy a piramisoknak tökéletes matematikai harmóniája van. A piramisokat csak úgy lehetett megépíteni, hogy az egyiptomiak jól ismerték a mai szintén középiskolában tanult számítási módokat, és azt is látjuk, hogy az egyiptomiaknak ismerniük kellett a gyakorlatban, ha nem is írták le direkt formában a pitagórászi tételt. Tehát a papíruszok, az írásos emlékek, azok főleg az egyiptomi számolási módról és számításokról adnak tanúbizonyságot, a piramisok pedig az egyiptomi a geometriai tudásáról, és ugyanerről van szó egyébként a földmérés területén is. A geometria szó ugye eredete szó szerint a jelentés a földméréstan. Hát ez az egyiptomi keletkezésre utal vissza, a földméréssel kapcsolatban bizonyos elemi geometriai ismeretek is megjelennek az egyiptomiaknál. Itt nem az a lényeg, hogy előrébb jutnak-e vagy nem a geometriában, hanem az a lényeg, hogy megjelenik egy olyan szellemiség, egy olyan gondolkodási mód, ami a mai geometriának és a mai matematikának az előzménye. A másik és talán még izgalmasabb terület a csillagászat. Ugye sokat szoktak beszélni arról, hogy az egyiptomiaknál milyen fejlett volt a csillagászat, és tudjuk azt, hogy van egy nagy egyiptomiakról szóló regény is, egy modern 20. századi regény, ugye a Fáraó című regény, amit filmben is földolgoztak, amely arról szól, hogy az egyiptomi papok előre kiszámítják a napfogyatkozást, és ezt felhasználják a tömegek manipulálására, és tulajdonképpen a Fáraó hatalmával szemben a papi hatalom érvényesítésére. Már most nagyon fontos azt tisztáznunk, hogy ez egy legenda, és ha megvizsgáljuk az akkori egyiptomi csillagászatot, akkor arra következtetésre kell jutnunk, hogy ilyen képességgel, hogy a napfogyatkozást előre kiszámítsák, az egyiptomi papok és az egyiptomi gondolkodás nem rendelkezhetett. Ezt még a görögök idejében sem lehet elmondani. Ott is van ilyen legenda, hogy Thalész előre jelzett egy napfogyatkozást. Tehát ez legenda. Ugyanakkor az tény, hogy az egyiptomiak elég jól ismerték a csillagok mozgását és a bolygók mozgását. Nagyon jól ismerték azt a tényt, hogy a nap hossza és az év hossza egymással nem osztható el, úgyhogy egész számot kapjunk. És ennek alapján eléggé pontos és kifinomult naptárt hoztak létre. Egy olyan dolog, ami a mindennapi mai életünknek is része, ugye az, hogy szökőévek vannak időnként, 4 évenként a naptárunkban, tehát hogy az év hossza 4 évenként hosszabb, mint szokásosan, van egy plusz nap. Ezt az egyiptomiak vezették be, erre az egyiptomiak jöttek rá, ami megint egy hallatlanul nagy dolog. Mai szemmel nézve ugye le lehet kicsinyelni, de pont azok az elvek, amiket elmondtam, azokat alkalmazva, az akkori korra és életre gondolva hatalmas nagy felfedezés, hogy egy ilyen pontos és hosszabb távon is stabil naptárat tudtak a görögök, vagy az egyiptomiak létrehozni. És hogy került át hozzánk ez az egyiptomi naptár? Oly módon, hogy Julius Cézár vezette be ezt a fajta szökőéves naptárt a rómaiaknál egyiptomi csillagászok tanácsára. Tehát nyilván már nem az ókor egyiptomi, hanem az akkor egyiptomi görög csillagászok tanácsára, hiszen a Rómával kortárs Egyiptom, ugye az a korábban Nagy Sándor által meghódított és görög uralom alá került Egyiptom volt. Tehát a szökőév, ami jelen van az életünkben a görögöknél is, vagyis elnézést az egyiptomiaknál is jelen volt, és az egyiptomi csillagászok fejlettségét jelezte, mint ahogy az is egy fontos dolog volt, hogy a Szirius keléseit is előre tudták jelezni az egyiptomiak, amikor várhatóak a nagy áradások. De nem csak ez utal arra, hogy az egyiptomiak nagyon sokat foglalkoztak a csillagok mozgásával, hanem az is, hogy ugye ha elővesszük az óránkat, és nézzük azt, hogy 12 egységre van beosztva az óra, akkor egyáltalán nem gondolunk arra, hogy miért van 12 egységre beosztva. Hiszen 10-es számrendszerben élünk, miért pont 12 óra van az órán, miért 2x12, vagyis 24 óra egy nap. Hát erre is a válasz az egyiptomi csillagászat. Ugyanis az egyiptomi csillagászok felosztották az égboltozatot, a csillagképek rendszerét 36 egyenlő részre, és e szerint mérték az időt, és figyelték a csillagoknak, az égitesteknek a mozgását. Na most, amikor a Szirius fölkelt, tehát az az időszak, amikor a Szirius megjelenik hajnalban Egyiptom egén, ugye ez egy nagyon fontos esemény volt az egyiptomiak számára, hiszen a Nílus áradásaival függött össze, ilyenkor jöttek a tavasz járvizek, amik nagyon fontosak voltak. Tehát amikor megjelent a Szirius a hajnali égbolton, abban az időszakban éjszaka Egyiptomban a 36 egységből, amire feloszlották az égboltot, 12 jelent meg, így az éjszakát 12 egyenlő részre osztották, és akkor ennek megfelelően a nappalt is 12 egyenlő részre osztották. Ez a hagyomány él ma is tovább a 2x12 órás felosztású nappalban. Tehát az, hogy valamilyen módon az ókori egyiptomi csillagászat megint csak mai szemmel, persze, hogy nem volt fejlett, de mégis az előzményekhez képest fantasztikusan új és eddig ismeretlen tudást mutatott az égitestek mozgásáról, és egyfajta emberi magatartás és beállítódást, amely ugye arra irányul, hogy rögzítsük és egy szabályos időrendszerbe helyezzük el az csillagok és a természetnek a mozgását. Ez a fajta új beállítódásban igenis fantasztikusan új dolgot és fontos dolgot hozott az egyiptomi gondolkodás, mégpedig itt, ebben az ősi korszakban az újabb korszakok semmit nem hoztak ehhez képest. Tehát ha az egyiptomi kultúrának a ismeret rendszerét nézzük, akkor tehát összegezve fontos belőle a csillagászat, de nem abban az értelemben, hogy valami olyan felfedezéshez jutottak, ami a görögök tovább vittek, hanem abban, hogy egy újfajta szemléletet hoztak, hogy a csillagok és az égitestek mozgását egy szigorúbb időbeosztás, egy szigorúbb rendszerbe helyezték bele, megpróbálták előre jelezni a csillagos ég bizonyos eseményeit, és hogyha nem is igaz az, hogy ki tudták előre számítani a napfogyatkozást, de a Szirius hajnali kelését nagyjából előre tudták jelezni, nagyon jól ismerték a napnak, a nappa és az éjszaka változásának, az évnek a viszonyát, ezért bevezették a szökőévet, és ez a fajta gondolkodásmód, sokkal inkább, mint a konkrét eredmény, de ez a fajta gondolkodásmód valami olyasmi, ami felidézi részben a későbbi tudományokat. Ugyanakkor az egyiptomiak, mint láttuk, a matematikában már különböző elvont számításokra is képesek voltak, és volt már egy sajátos számrendszerük. Ugyanakkor viszont pont az egyiptomi matematikának volt egy olyan összetevője is, aminek következtében egy ponton túl nem tudtak haladni a számításokban, egy ponton túl nem voltak képesek bonyolultabb számításokat elvégezni, ami onnan eredt, hogy az egyiptomi számrendszer nem volt helyi értékes számrendszer, ezért oly könnyen szorozni és osztani benne, mint egy helyi értékes számrendszerben, ahogy azt mi is ismerjük, nem voltak képesek. Na most, ha összevetjük a mezopotámiai gondolkodást és kultúrát az egyiptomi kultúrával, akkor azt kell mondanunk, hogy igazából Mezopotámia a csillagászatban ekkor még nem hozott alapvetően újat az egyiptomiakhoz képest. Egy olyan dolog volt a mezopotámiai csillagászatban, ami fontos, és erre majd ki fogok térni, de igazából nagyon új vagy rendkívül dolgot nem hozott a mezopotámiai csillagászat, és a matematika, és paradox módon nem a konkrét tudásában hozott újat Mezopotámiába, Egyiptomhoz képest, hanem egy olyan dologban, amiben mi benne élünk, és ami a számunkra a legtermészetesebb, Egyiptomhoz képest, ami lényegesen ugye a mezopotámiai kultúrának a matematikai gondolkodásában az, hogy bevezeti a helyi értékes számírásmódot. Tehát a helyi értékes írásmód az mezopotámiaktól ered. Ennek következtében a mezopotámiak sokkal bonyolultabb számításokra voltak képesek, sokkal könnyebben szoroztak, és a tört részeket is könnyebben számolták ki. Ennek azonban igazából nem is a mezopotámiai kultúrában volt jelentősége, hanem később a görög matematikában és csillagászatban, mert a görögök átveszik a mezopotámiai számrendszert és a mezopotámiai helyi értékes számítási módot. Na most nagyon érdekes, hogy a mezopotámiai matematika az 60, tehát nem 10-es, nem is 12-es, hanem 60-as számrendszer volt, és megint az órákra utalnék, ugye, ahogy utaltam rá, nem szoktunk elgondolkozni azon, hogy vajon miért pont 12 óra van az órán, miért pont ugye 12-ig mérjük az órát. De ránézünk az órára, látjuk azt, hogy az óránkon 60 perc szerepel még. A 12 mellett a 60-nak kitüntetett szám az óra alapján. Ha most az emberiség eltűnne, és egy óra fönnmaradna, és valami értelmes lény a kozmoszból eljönne ide a Földre, és egy órát találna, akkor megállapítaná, hogy itt egy 12-es és egy 60-as számrendszer keverékét használó kultúra élt. És ennek alapján végül is föl se vetődne, hogy a mi tudományunk, a mi gondolkodásunkat a tízes számrendszer jellemezte. Ugye láttuk, hogy honnan ered a 12-es beosztás, most már azt is tudjuk, hogy a 60-as beosztás, az óra 60-as beosztása az a mezopotámiai matematikából származik, a mezopotámiai matematikából ered. Hogyan került át a 60-as beosztás a mi kultúránkba? Hát megint könnyű most már az előző kérdésre adott válasz alapján, vagy a 12-re adott válasz alapján erre is válaszolni. Itt megint csak a görögök voltak a közvetítők. A mezopotámiai matematika görögökre gyakorolt hatását jól mutatja, hogy a 60-as számrendszer, ami megmarad az óra beosztásában, még ma is jelen van, az a görögök a mezopotámiaktól vették át. De mégsem ez a lényeges itt, hanem a helyi értékes számítási mód. A görögök ugye a 60-as számrendszert és a helyi értékes számítási módot együtt vették át, és a görög mindennapi életben volt egy görög egyszerűbb számhasználati mód, de az úgynevezett görög matematikában és a görög csillagászatban, ahol számolni kellett, ott 60-as számrendszerben és helyi értékesen számoltak. Igazából, mint majd látni fogjuk a következőben, a görög csillagászat, amelynek fantasztikus vívmánya van a matematika területén, és szinte egy előkészíti a modern tudományt is ezáltal, az azért válhatott lehetségessé, mert a helyi értékes számítási módot átvették a mezopotámiaktól. A másik nagyon fontos dolog, amiben a mezopotámiai tudomány mondjuk így más volt, mint az egyiptomi, az a csillagászatnak egy sajátossága, amely az egy mezopotámiai vallási kultuszból eredt. A mezopotámiai vallásban nagy szerepe volt a bolygók mozgásának. Az egyiptomiak esetében a bolygók mozgásának nem volt oly mértékben szerepe, mint a mezopotámiai gondolkodásban. Ennek következtében, hogy a mezopotámiai gondolkodásban ilyen nagyobb hangsúly jutott arra, hogy a bolygók éppen hol, milyen csillagok közelében találhatóak, a mezopotámiak intenzíven figyelték mind a napnak, mind a bolygóknak a csillagok közötti mozgását, és erről táblázatokat készítettek. A későbbi görög csillagászat pedig megismeri ezeket a táblázatokat, és többek között épp a mezopotámiai tudománynak, a mezopotámiai csillagászatnak, a mezopotámiai papoknak köszönhetik azt, hogy a görög kultúránál régebbre visszanyúló számsoraik vannak arról, hogy hol, mikor, milyen pozícióban volt található egy-egy bolygó, és ennek megint csak nagyon nagy szerepe van a görög csillagászat fejlődésében, amelyről, mint látni fogjuk, majd az egész európai fizika későbbi történetét is előkészíti. Tehát az, hogy a mezopotámiaknál volt egy 60-as számrendszer, helyi értékes módon, és az most tovább dél közvetlenül az óránkban. Ez az összefüggés, ez egy szembetlő összefüggés, de egy mélyebb összekapcsolódásunk is van a régi Mezopotámiához annyiban, hogy épp ez a 60-as számrendszer, helyi értékes számrendszer, és az ennek következtében lévő gyorsabb és könnyebb számítás tette lehetővé a görög matematikai csillagászatot, és ennek a szellemisége valamilyen módon eljut Kopernikuszig, és Kopernikuszon túl Newtonig, és a mai világszemléletünkbe és tudományunkba, tehát itt is jelen van egy mezopotámiai hatás, és még az is mezopotámiai hatás, hogy ezt a szerencsés és jó számítási módot aztán a görögök tudták mire alkalmazni, mert hiszen nagyon részletes és jó bolygó megfigyelési táblázataik voltak a mezopotámiaknak, amit persze a görögök később kiegészítettek. Ezek azok a legfontosabb elemek, amit meg lehet említenünk a egyiptomi és a mezopotámiai tudománnyal kapcsolatban, amiben ez a két nagy kultúra, ugye azon túl, hogy az írást tőlük kaptuk bizonyos értelemben, ez a két nagy kultúra megelőzte és előkészítette a görögországi tudomány kialakulását. És akkor itt lenne egy dolog, amire fölhívnám a figyelmet, ami nagyon szépen látszik most az Egyiptom és a mezopotámiai csillagászat összevetéséből, hogy a tudomány fejlődése szempontjából nem mindig az viszi előre a dolgot, hogy megfigyeléseket végzünk, és minél gyűjtjük a megfigyeléseket, és akkor egyszerűen a sok megfigyelés alapján felfedezünk valami új dolgot, hanem a szemléletmód hozhat új dolgokat. A számoknak és a számokkal való bánásmódnak egy teljesen új szemléletmódja az, amikor bevezetjük a helyi értékes írásmódot, és ez az új szemléletmód könnyebbé teszi a számítást, nem fedezünk föl rendkívül dolgokat, de könnyebb számítások lehetővé teszik azt, hogy egy-egy területen úgy haladjunk előre, hogy nem is gondoltuk korábban, hogy előre lehet haladni. Vagy például az a tény, hogy a bolygók mozgásának, és az, hogy egy bolygó az égen milyen csillagkonstellációban található éppen, ennek a vallás szempontjából nagyobb jelentőség van az egyik kultúrában, mint a másiknak. Ugye oda vezet, hogy a bolygók megfigyelésére, a bolygók helyzetének rögzítésére nagyobb figyelmet fordít ez a kultúra, összegyűjti ezeket az adatokat, és ennek következtében később olyan számításokat és olyan elméleteket, olyan tudományos vizsgálódásokat tesznek lehetővé, amelyeket esetleg eredetileg ők nem is akartak és nem is törekedtek. Ahogy a görögök majd felhasználják ezeket a mezopotámiai bolygó adatokat, az egy teljesen más világ és teljesen más gondolkodásmód, mint ami a mezopotámiai papokat jellemezte, amikor ugye a csillagok mozgását megfigyelték. De mégis ezen a megfigyelési bázison is alapult. Tehát a mezopotámiai csillagászattal kapcsolatban még egy nagyon fontos dolog van, amit kiemelnék. Azonban ez igazából nem ide tartozna, a könyvben, ebben a tudománytörténetek könyvben nem is itt tárgyalom, hanem egy kicsit később, mert ez már a görögökkel párhuzamos fejlődés, és nem a régi ókori Mezopotámiához tartozik, hanem inkább a görögökkel párhuzamos újabb Mezopotámiához, hogy a mezopotámiai csillagászok is, nem csak a görögök, a mezopotámiai csillagászok is a helyi értékes számítási móddal és a több mint 1000 év alatt összegyűlt bolygómozgás adatokkal elég jól tudtak bánni, és az időszámítás előtti 100-200 év időszakára, tehát a görög kultúra időszakára már elég jól előre tudták jelezni a napnak a mozgását és a bolygóknak a mozgását is a hosszú idősorok alapján. Egy nagyon bonyolult és érdekes matematikát dolgoztak ki, amely mint egy ilyen mai értelmet approximációs, tehát közelítő módszernek felel meg, és bár pontosan nem tudták meghatározni, hogy hol lesz egy bolygó egy adott időpontban, de viszonylag tűrhető előjelzéseket tudtak nyújtani. De még ezek az előjelzések még mindig nem voltak olyan pontosak, hogy egy napfogyatkozás biztosra előre tudjanak jelezni. De nagyon érdekes és bonyolult szabályokat állítottak föl arra, hogy mikor várható napfogyatkozás. Ez sokszor nem következett be persze, annak okából, hogy a napfogyatkozás sokszor a Föld egy részén látható, csak a másik részén nem látható. Tehát sokszor úgy jártak, hogy a számítások alapján úgy várható volt egy időszakban egy napfogyatkozás, elmaradt. Úgy érzékelték legalábbis. Valójában nem maradt azonban el, csak a Föld egy másik részén lehetett azt a napfogyatkozást látni éppen. Ezzel együtt azért egy bizonyos valószínűséggel mégis kezelni tudták a napfogyatkozást, de ez már igazából nem az a régi, ókori Mezopotámia, hanem egy újabb mezopotámiai kultúrának a vívmánya, amely azonban ugyanúgy, mint ahogy a görögök felhasználták a régi csillagászati megfigyeléseket, ugyanúgy felhasználták a régi mezopotámiai megfigyeléseket, és annyiban a réginek a folytatása volt, hogy persze ezeket a számításokat nem a természetfilozófusok és kimondott csillagászok végezték, mint a görögöknél, hanem a mezopotámiai kultúrában ez a feladat továbbra is a papok feladata maradt. De röviden ennyit lehet erről a két fontos tudományágról elbeszélni. Most ezen túl tudjuk azt is persze, hogy bizonyos orvosi ismeretekkel is rendelkeztek mind az egyiptomiak, mind a mezopotámiak. Voltak gyógyszerek, sőt, fönnmaradt töredékek vannak Mezopotámiából, arról, ami inkább nem a tudomány történetéből érdekes, hanem arról, hogy hát az emberi helyzetek azok sokszor ugyanazok voltak már akkor is, mint most, hogy bizonyos orvosokat bírálnak, akik különböző gyógyszereket adnak drága pénzen a betegeknek, és hát elhitetik velük, hogy az gyógyhatással bírnak csak azért, hogy a beteg kifizesse a pénzét. Ugye itt felvetődik a gyógyszerreklám kérdése, és az, hogy egy gyógyszergyártó mennyiben érdekelt a gyógyszer adásában, és ezért eltúlozza esetleg a gyógyszer hatását, és más ilyen jellegű emlékek maradtak fönt, ami arra utal tehát, hogy igen komoly gyógyító kultúra is volt Mezopotámiában, erre specializálódott orvosokkal, akik iránt nagy kereslet volt, és akik iránt fizettek is. Na most viszont ezek az orvosi ismeretek nem ezen ítélhetők meg mai szempontból. Nyilván, hogy számos hasznos és hatékony gyógymódot is magába rejtettek, természeti gyógymódokat, gyógynövényeket, és nyilván, hogy egy részük a mágia és a babona területére tartozott, amiben azonban akkor hittek az emberek, és azt tudjuk már ma is, hogyha egy beteg nagyon hisz valamilyen eljárásban, akkor az hatékony lehet. Tehát itt sokszor talán értéktelen, de szuggesztív gyógymódok is hatással lehettek az akkori emberekre. Hát röviden ennyit a két kultúrában jelenlévő tudományos elemekről, és ami kultúrtörténelmileg még ezzel kapcsolatban lényeges, hogy tehát nem szabad úgy tekintenünk ezeket a tudományos jellegű matematikai, geometriai csillagászati ismereteket, mintha az egy mai értelembe vett tudományos megismerés szülte volna. Nem azért szerepelt mind az egyiptomiak esetében, mind a mezopotámiak esetében a csillagászat, a matematika és a geometria a papság feladatai között, mert hát nem lehetett máshol tudományt művelni, hanem valamilyen módon a világhoz való vallásos viszonynak a része volt az, hogy érteni próbálták a csillagoknak a mozgását, érteni próbálták a számok közötti összefüggéseket, És tulajdonképpen a papság szervező és társadalomfenntartó funkciónak része volt az is, hogy a társadalom hivatalnok létével együtt meg kellett szervezniük azt, hogy elő lehessen jelezni a folyók áradását, gátakat lehessen úgy építeni, hogy az a termelés szempontjából hasznos legyen, és így tovább. Tehát egyrészt egyfajta vallási praxis, egy vallási gyakorlatba ágyazódtak ezek az ismeretek és ezek a törekvések, amik révén megszülettek ezek az ismeretek, másrészt pedig a társadalmat fenntartó mindennapi gyakorlatba ötvöződtek, és egy olyan fajta öncélű megismerés eszmény, ami az európai embert jelent, hogy érdekel engem, hogy milyen ez a világ, és most csak azért kutatok, hogy megtudjam, hogy milyen ez a világ, ez még ebben a formában nem alakult ki. Ezért nem lehet azt mondani, hogy a mai értelemben ezek tudományok voltak, ezek az akkori értelemben voltak tudományok, és nem különböztek annak a tudományától, hogy hogy kell imádni egy Istent, milyen szent iratokat kell írni annak érdekében, hogy ne súlyasz sorcsapást egy adott népet, vagy egy adott falut, vagy egy adott várost, mert annak a kornak a szellemében, abban a kultúrában, azoknak az embereknek az is ugyanolyan tudomány volt. Az, hogy hogy lehet a Sirius kelését eljelezni, és hogy milyen hieroglifákat kell bevésni egy síremlékbe annak érdekében, hogy a halott üdvözüljön, vagy jó sorsa legyen a túlvilágon. Mind a kettő egy tudás, a tudománynak a része volt a számukra. Nem arról van szó, hogy az ők úgy látták, hogy hát igen, ez egy vallásos rész, ez pedig egy megismerés és tudományos rész, ez a kettő egy szintézisben volt szétválaszthatatlanul, és ezért helytelen a ma szempontjából ugye számon kérni azt, hogy miért nem valami önálló tudományban, és miért a vallás és a mindennapi társadalomszervezés keretében művelték ezeket az ismereteket és gyakorlatot, amiről beszéltem. Az a dolog, hogy az ember valamilyen módon meg akar érteni a világot, esetleg minden praktikus és gyakorlati felhasználható ismeret nélkül, megint csak a görög gondolkodásban jelenik meg, tehát valahol a görög gondolkodás egy olyan csomópont, amit nem kerülhetünk meg. Egyiptom és Mezopotámia azért volt érdekes a számunkra, mert valahol kapcsolódik a görög gondolkodáshoz, illetve a görög gondolkodás bizonyos pontokon kapcsolódik Egyiptomhoz is. Mezopotámiához egyrészt, másrészt pedig nagyon fontos az írás beliségnek a megjelenése, az írás, amelynek ugye a legrégibb emlékei Mezopotámia, és utána viszont Egyiptom.
Eper, Elsőpesti Egyetemi Rádió.
Székely László előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról, a tudományos gondolkodás története. Az egyiptomi és a mezopotámiai tudomány. A felvétel 2004 őszi fél évében készült.